Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Mint ismeretes, Kína egy hatalmas méretű nemzetközi fejlesztési programot működtet, egy öv, egy út címmel, vagy szokták Sejem útnak is nevezni. És hát ezzel kapcsolatban rengeteg kritika látott napvilágot a főáramú sajtóban. Az elmúlt fél évben, évben általában arról cikkeznek, hogy Kína célja az, hogy adósság csapdába szorítsa azokat az országokat, amelyeknek hitelez, hogy itt valami fajta gonosz terv lenne a háttérben, és hogy nem járnak jól ezek az országok ezzel. Szoktak konkrét példákat is felhozni, Sri Lankát leginkább. De igaz ez, ha a program egészét nézzük, igaz ez, hogyha azt a rengeteg projektet mind-mind-mind átnézi valaki, amelyet Kína finanszíroz. Nos, vannak erre akadémiai kutatások is, és ennek a kérdésnek az összegzésére, megbeszélésére felkértem Matura Tamás Kína kutatót, hogy nézzük meg, vajon igaz-e a kínai adósság csapda diplomácia. A mai beszélgető társam a kínai egy út, egy övezet kérdésének a megtárgyalásához Matura Tamás, aki a Corvinus oktatója. Köszönöm szépen, Tamás, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést.
Köszönöm szépen a meghívást.
Tamásról annyit kell tudni, bár akik figyelnek Kínára, azok azt hiszem az elmúlt években már úgyis megismerték, hogy ő részletesen foglalkozott amúgy a kínai befektetésekkel és ezzel az egy út, egy övezet, Sejem út nevezzük, aminek nevezzük dologgal, és hát ugye ez a tudományos kutatásainak is a fókuszában van, emellett hát nagyon-nagyon sokat járt Kínába, és tanítja is ezt a kérdést egyetemen, szóval, hogy valószínűleg a legavatottabb szakértőjét találtam meg Magyarországon ennek a kérdésnek. Kezdjük azzal, hogy minek nevezzük ezt a dolgot, mert ugye ez a One Belt, One Road, ez olyan hülyé hangzik magyarul, hogyha egy öv, egy övezet, egy út, szokták Sejem útnak, szóval szerinted mi a legjobb elnevezése, mit használjunk ebben a beszélgetésben?
Hát pedig az egy út, egy övezet, vagy One Belt, One Road, vagy BRI, ez most már ugye a rövidített verziója, ezt 2013-ban a kínai elnök pártfőtitkár még egy sokkal hosszabb, bonyolultabb névvel adta elő, aztán ők is rájöttek, hogy ennek a PR szempontból nem túl hasznos és nem túl praktikus ez az elnevezés. Szerintem Magyarországon az új Sejem út az, ami a legjobban meggyökeresedett, de azért ezt érdemes elmondani, hogy ez a BRI, OBOR, vagy új Sejem út, ez tulajdonképpen ugyanazt akarja.
Világos, és hogy azoknak, akik meg nem találkoztak volna ezzel, bár azt hiszem, hogy ilyen már nagyon-nagyon kevés van, össze tudjuk foglalni nagyon röviden, hogy alapvetően mi ez a kezdeményezés, mióta van, mit kell tudni így egy ilyen nagyon rövid bevezetőként erről az egy út, egy övezetről?
Hát egyetemi emberként nagyon rövid bevezetőkre nem szoktam vállalkozni, már csak azért is, mert amikor kínai dolgokról van szó, azok ritkán egyszerűek általában, ugye a kínaiak nagyon hosszú távon és nagyon sok faktorban gondolkodnak. Az új Sejem út kapcsán is azt szoktuk mondani, hogy legalább 6-8 különböző olyan okot és indokot lehet felsorolni, ami az egy út, egy övezet, vagy az új Sejem út mellett szól kínai szempontból. A legalapvetőbb, amit mindig el szoktunk mondani, az az, hogy a globális pénzügyi válságra Kína is úgy reagált, ahogy számos más ország, iszonyatos likviditást, kb. 600 milliárd dollárt tolt bele a saját költségvetéséből, illetve főként hitelekből egyébként a gazdaságába. Annyiban volt ez más az egyéb országok reakcióhoz képest, hogy itt elsősorban infrastruktúraépítésbe tették bele ezt az óriási összeget. Ez azonban elvezetett ahhoz, hogy Kínában egyrészt kialakult egy építőipari túlkapacitás, mind maguk az építőipari cégek, mind például vagy pedig a hátterüket, a cementgyártást, acélgyártást ideértve, illetve Kínában különösen a hitelek terén túl sok pénz volt már, és egész egyszerűen a kínai gazdaság is mind fejlődésében, mind pedig méretében elért arra a szintre, amit a nagy nyugati gazdaságok korábban értek el, hogy a belpiacok már nem tudták igazán rentábilisan kielégíteni ezeket a kapacitásokat, ezért külföld felé kezdett Kína kacsingatni. Ez persze nem egy 2013 környékén elindult folyamat, Kína Go Global, tehát hogy menjünk világgá típusú stratégiája, az már a 90-es évek végén elindult, de ez a globális pénzügyi válság és az elradott kínai válaszok ezt felgyorsították. Egész egyszerűen szükségük volt arra, hogy a világ más országaiban találjanak maguknak új befektetési és különösen infrastruktúra építési lehetőségeket. Emellett még fontos felsorolni azokat az egyéb tényezőket, mint például, hogy Kína geopolitikailag és katonapolitikailag nagyon kitett a tengeri szállítmányozásnak, az azon tengereken történő szállítmányozásnak, amelyeket az Egyesült Államok flottája ellenőriz. Így Kína számára rendkívül fontos az, hogy a külkereskedelmét és különösen az energiahordozó importját legalább részben át tudja terelni a szárazföldi útvonalakra, így tulajdonképpen a Sejem útnak a szárazföldi ága az ilyen szempontból is óriási jelentőségű, hogy a tengerekről némileg át tudja terelni egy részét a kínai kereskedelemnek szárazföldre. Harmadrészt ugye ez értelemszerűen azt is jelenti, hogy az új Sejem útba történő befektetés, ezek az új összekapcsolódások az eurázsiai térség más országaival Nyugat-Kínát, belső és Nyugat-Kínát is be tudnák vonni jobban a világkereskedelem vérkeringésébe. Kína számára ez évszázadok óta egy komoly probléma, hogy a partvidék az mindig sokkal gazdagabb és sokkal fejlettebb volt, hiszen azok tudtak kereskedni. Ehhez képest a belső kínai tartományok jelentősen le vannak maradva, társadalmi és politikai feszültségekhez vezet Kína számára, ezt is meg kell oldani. És talán most itt a időre tekintettel még egy dolgot említenék meg, ez az új Sejem út projekt, ez Xi Jinping elnök pártfőtitkár tulajdonképpen személyes brendjének, az ő külpolitikai irányvonalának egy nagyon fontos eleme, tehát itt a kínai belpolitikának is egy fontos aspektusáról beszélhetünk, és talán azt emelném még ki, hogy Xi Jinping személyében az első olyan kínai vezetőről beszélhetünk, akinek egyből két ilyen személyes brandje is van, politikai brandje, egy belső felhasználása, vagy belpolitikai célból, ez ugye a kínai álom, ami a kínai állampolgároknak az életszínvonalát próbálja emelni, és egy külpolitikai vagy külgazdasági, ez pedig az új Sejem út.
Na, az nagyon érdekes, hogy amikor ugye arra kértelek az előbb, hogy magyarázzuk el, hogy ez micsoda, és azt mondtad, hogy több fajta narratívája is van, akkor azokkal kezdted, ami Kína szempontjából, a kínai érdek szempontjából közelítik meg ezt a kérdést, és szinte nem is említette tulajdonképpen azt, amit talán a kínaiak maguk szoktak leginkább mondani erről, hogy ez valami fajta nemzetközi segítségi program is, nem? Tehát, hogy ez a közös prosperitás, meg mit tudom én, micsoda keretében, ők azért ezt úgy szokták elénekelni, hogy itt Kína segít a világ nagy részének, fejlesztéspolitika, egy ilyen nemzetközi fejlesztési program, vagy valami ilyesminek szokták ezt ők megzenésíteni.
Így van, hát ez a marketing része a dolognak, azt gondolom, ez nem egy kínai specialitás. Ha arra gondolunk, hogy az Egyesült Államok a dekolonizáció időszakában, ugye a második világháborút követő évtizedekben, pedig a nemzetek egyenlősége, a nemzetek önkormányzatisága és egyéb ilyen dolgokkal reklámozta azt tulajdonképpen, hogy az amerikai iparnak a termékei bejuthassanak a szabadkereskedelem égisze alatt ezekbe az újonnan kialakuló és függetlenedő országokba, akkor láthatjuk azt, hogy az ilyen nagy államoknak, amikor globális jellegű gazdasági, politikai akciókat indítanak, akkor természetesen valamiféle PR vagy marketing maszlaggal ezt nyakon kell öntenie. Ez persze nem jelenti azt, itt csak ugye a cinikus szól belőlem, ez nem jelenti azt, hogy valamiféle igazság alapja ennek ne lenne. Hiszen ahogy az Egyesült Államok esetében ott valóban volt egyfajta hit abban, hogy a szabadkereskedelem az a fejlődő országoknak is jó lesz, hát erről aztán ugye később kiderült, hogy nem feltétlenül igaz. Ugyanígy a kínaiak egy része is valóban hisz abban, és a kínai kormányzat is valóban hisz abban, hogy itt Kína egyfajta a fejlődő országokat segítő államként lép fel, és hát valóban vannak olyan esetek, amikor azt látjuk, hogy a kínai infrastruktúra építések azok fájóan hiányzó infrastruktúra elemeket hozhatnak létre ezekben a fejlődő országokban. Kína nem véletlenül hangsúlyozza ezt a ma már egyébként unalomig ismert úgynevezett win-win situation, tehát ez a mind a két fél nyer, vagy kölcsönös előnyökön alapuló együttműködést. Nagyon nehéz kibogozni ma már azt, hogy ebből mennyi a nettó propaganda, mennyi az az eset, amikor valóban kölcsönös előnyökön alapul. Már csak azért is, mert szembe kell nézni azzal, hogy tetszik, nem tetszik, egy második hidegháború kibontakozásának lehetünk tanúi. Legalábbis most még ezt látjuk, és ennek megfelelően azért a nyugat, és ezen belül különösen az Egyesült Államok is elkezdett olyan kommunikációs paneleket használni, amelyek rosszabb színben tüntetik fel Kínát annál, mint ami egyébként a valóság lenne, hogy ezt majd a mai témákban jobban belemerülve megláthatjuk.
Na, azt mondtad, hogy nehéz kibogozni, hogy ez mennyiben hasznos az ország partnerországoknak, és mennyire nem. Én mégis majd ebben a beszélgetésben erre próbálok rávenni, hogy próbáljuk meg ezt kibogozni, hiszen ez a célja ennek a beszélgetésnek. De mielőtt ebbe az irányba elmennénk, azt én nagyon fontosnak tartom, hogy te megemlítetted itt az Egyesült Államok második világháború utáni fejlesztés politikáját, és te ugye a fejlődő országokat említetted, de van egy másik analógia is, amit én szoktam olvasni ezzel kapcsolatban, és ez pedig a Marshall-terv. Tehát nagyon sokszor azzal szokták összehasonlítani, hiszen itt ugye Kína nem csak a nagyon fejletlen országokat próbálja meg bevonni ebbe, hanem hát közepesen fejlett vagy fejlettebb országokat is adott esetben. Úgyhogy egy másik lehetséges analógia a Marshall-terv, ami azért érdekes nekem nagyon, mert hogy a retorika ott is az volt, hogy itt alapvetően újjáépítjük a második világháború által lerombolt Nyugat-Európát, Távol-Keletet, és hát elég sok elemzés van arról, hogy ha ennek megnézzük a nettóját, akkor ez tulajdonképpen egy ilyen keresletélénkítő politika volt amerikai cégeknek, tehát hogyha mondjuk megnézzünk egy háború utáni nyugat-európai országot, vagy egy Koreát, akkor persze irtózatosan sok pénzt adtak az amerikaiak, de ebből nagyon-nagyon sokat vásároltak ezek az országok amerikai cégek exportját, és tulajdonképpen az amerikai belső keresletet élénkítette ez nettóban, arról nem is beszélve, hogy ezek az országok egyébként rengeteg fegyvert is vettek, ugyanúgy az Egyesült Államoktól, tehát hogy nem volt ez teljesen önzetlen az USA-tól sem, viszont ez a mostani programja Kínának ez ennél sokkal nagyobb. Tehát én láttam ilyen összehasonlításokat, hogyha az időt is figyelembe vesszük, ugye az azóta eltelt inflációt, akkor is, ha jól emlékszem, így 8-9-szer nagyobb ez a mostani Sejemút program, mint volt a Marshall-terv.
Igen, egyébként a kínaiak nem is szeretik, sőt határozottan próbálják elhatárolni az új Sejemutat a Marshall segélytől, tehát ezt az összehasonlítást ők nem szeretik. Ami először furcsa lehet, mert azért a Marshall segély összességében, bár abszolút így igaz ez, hogy ez nem az amerikaiak részéről nem valami altruista, teljesen önzetlen dolog volt, de azért alapvetően a nyugat-európai országok háború utáni magához téréséhez, sőt aztán a nyugat-európai gazdasági csodához elég jelentős hozzájárult. A kínaiak egyébként azért nem szeretik ezt a összehasonlítást, mert a Marshall segélyt politikai szempontból viszont úgy is számon tartjuk, mint egyfajta a nyugati blokkot, ugye a szovjet blokkal szemben összerántó, azt megalapozó, a Szovjetunió ideológiájának terjedését megakadályozó, vagy legalábbis ebben óriási szerepet játszó programot. Ergo az összehasonlítás az azt is implikálná, hogy akkor ha az új Sejemút egy Marshall segély, akkor a kínaiak most saját blokkot, saját, hogy is mondjam, holdudvart vagy befolyási övezetet akarnak építeni, és ennek még a látszatát is szeretné elkerülni a kínai kormány.
Az nagyon érdekes, amit mondasz, mert ezt tényleg sokszor hangsúlyozzák, és ezt lehet is látni, hogy Ugye Nyugat-Európa folyamatosan mindenfajta, meg hát az Egyesült Államok főleg blokkokat hoz létre, a NATO nyilván a legismertebb, de hát volt ugye Nyugat-Európai Unió nevű szervezet, aztán most Ausztráliával hoznak létre mindenfajta ilyen, tehát hogy valamiért ez a nyugati világ ez nagyon szereti ezeket a blokkokat, és Kína meg teljesen tudatosan azt mondja, hogy neki nincsenek hát ilyen blokkszövetségesei, hanem nyitott mindenki felé. Én itt igazából abba akartalak belehúzni, hogy mondjunk valamit a méreteiről ennek a dolognak. Tehát, hogy ugye ez az nem jelentéktelen, hogy ez hatalmas összeg, ez a mostani egy út egy övezet a Marshall-segélyhez képest is, meg egyébként a nyugati országok jelenlegi nemzetközi fejlesztés politikájához képest is. Tehát az, mielőtt belemegyünk a hatásába, talán az fontos elmondani, hogy ez egy jelentős mértékben meghaladja akár Nyugat-Európa, akár az Egyesült Államok nemzetközi fejlesztés politikája.
Igen, bár ugye Kína kapcsán állandóan belefutunk ebbe a problémába, hogy nagyon nehéz szétszálazni a valóságot a PR részétől a dolognak. Tehát a kínaiak ebben az esetben is szeretnek nagyon nagy számokkal dobálózni. Ők egyébként ezt precízen teszik, csak aztán talán nem is a kínaiak hibája, hanem a nemzetközi média ezeket a terveket már késztényként tálalja gyakran. Tehát a kínaiak valóban például beszéltek arról, hogy csak a következő évtizedben, aminek mondjuk lassan letelik, Ázsiában 2000 milliárd dollárnyi finanszírozása lenne igény infrastruktúra terén. Utána nagyon gyakran már azt olvashattuk, hogy Kína 2000 milliárd dollárt tervez befektetni az ázsiai infrastruktúrába, amire természetesen szó sincsen. Valóban több 100 milliárd dollárnyi kínai befektetésről beszélhetünk, de hogy ezek közül valójában aztán mennyi valósul meg, ugye akár a bejelentések után is, erre már nagyon nehéz, egész egyszerűen a irdatlan mennyiségű projekt miatt nagyon nehéz azt nyomon követni, hogy ezek közül mennyi, ami ténylegesen megvalósult, abban mennyi a valódi kínai pénz, a kínai pénzből mennyi az adott esetben mondjuk támogatás, visszanemtérítendő, egyébként nagyon kevés, mennyi a valójában hitel, nagyrészt hitel, akkor a projektből hány százalék a hitel, mondjuk 65-85% a kínai hitel, akkor utána végrehajtják-e, hiszen látjuk azt, hogy pont a BRI, az az új sejmút kapcsán, beszélések szerint a megkezdett projektek több mint egyharmadánál végrehajtási problémák vannak, tehát hogy egész egyszerűen félbeszakad aztán a munka. Úgyhogy én nem igazán hiszek azoknak a szalagcímeknek, amikor ilyen nagyon konkrét összegek szerepelnek ott, de valójában több 100 milliárd dolláros összegek.
Tehát oké, akkor azt fogadjuk el, hogy precízen nem tudjuk, hogy mennyi, de abban azt hiszem azért konszenzus van. Én azt még nem nagyon láttam vitatni, hogy ez jelentősen meghaladja a nyugati világnak a fejlesztés politikája.
Nem vagyok benne biztos, hogy itt jó összevetés a fejlesztés politikával, hiszen a nyugati világnak a fejlesztés politikájában nagyon sok esetben az üzleti, hogy is mondjam, szempont az másodlagos. A nyugati világ fejlesztés politikájában azért egy elég jelentős, különösen az Európai Unióról beszélve, elég jelentős tételt képviselnek a visszanemtérítendő támogatások, vagy akár mondjuk a célzott támogatások. A kínaiak sokkal inkább üzleti alapon közelítik meg ezt az egészet. Ezért is említettem az előbb, hogy itt nagyrészt hiteleket látunk, tehát hogy a kínai állami nagybankok hiteleket helyeznek ki, ezeknek a hiteleknek cserébe pedig azt kérik, hogy az adott infrastruktúra kivitelezését azt egy kínai állami vállalatra bízza a recipiens ország. Tehát így egyfelől a pénzt túráztatják, ugye, vagy körbejáratják Kína különböző szereplői között, másfelől pedig hitelekről beszélhetünk. De az valóban igaz, hogy az ilyen jellegű, ilyen nagyon tágan értelmezve, az ilyen jellegű pénzügyi áramlások ma már a kínaiak évente körülbelül kétszer akkora összeget fektetnek ki, mint az Egyesült Államok, és összességében nagyjából 800-900 milliárd dollár körül jár a kínaiaknak az összes külföldi ilyen, hát hívjuk kínlevőségnek, mert itt ugye összekeverik sokszor az FDI-t, összekeverik a fejlesztési támogatásokat, a hiteleket, csak azt tudom hangsúlyozni, hogy nagyon-nagyon zavaros a kép.
Világos. Na most arra, hogy a nyugati világnak a fejlesztés politikája az mennyire megtérülő, meg nem megtérülő, meg mennyire önzetlen és nem önzetlen, erre majd vissza akarok térni később a beszélgetésbe, és egy kicsit problematizálni, de akkor közelítsünk rá ennek a tartalmára. Mit alapvetően a fejlődő világgal akarunk foglalkozni, de ugye említettem már, hogy hát azért közepesen fejlett országokat is támogatnak, szóval hogy ezt gyorsan tisztázzuk, mielőtt tovább megyünk, mert ugye Magyarországon minden belpolitika, tehát eleve hálásak vagyunk, ha valaki meghallgat egy alapvetően nem belpolitikáról szóló podcast adást is, mint ez, de hát ezek is a belpolitika prizmáján keresztül értelmeződnek Magyarországon, és ugye az utóbbi időben nagyon erősen polarizálódott Magyarország Kínával kapcsolatosan, én úgy érzem, korábban nem volt ennyire sarkos ez a dolog, de a Fudan ügy kapcsán hát nagyon beálltak itt az álláspontok. Úgyhogy az első kérdésem az, gyorsan ezen a magyar dimenzión menjünk egy kicsit át, hogy világossá tegyük, hogy itt nem valamelyik politikai oldalnak a propagandáját szeretnénk erősíteni. Szóval, hogy a Fudan meg a Belgrád-Budapest az része az egy út egy övezetnek a kínaiak gondolkodásában?
Az egy út egy övezet és a kínai gondolkodás kapcsán egy másik érdekes dolog, hogy alapvetően bármi lehet ennek a része. Tehát amikor az elején elmondtam azt, hogy ez Xi Jinping személyes politikai brendje is egyben, ez azt is jelenti, hogy a kínai gondolkodásmódnak megfelelően minden, ami ebbe kicsit is beleillik, arra ezt a új sejemút pecsétet, vagy logót, vagy matricát rá lehet ütni, rá lehet ragasztani. Hiszen akkor el lehet mondani, hogy ez még nagyobb, még sikeresebb, és egy újabb sikertörténetről beszélhetünk. A Belgrád-Budapest az nyilvánvalóan része ennek, hiszen az a szűken értelmezett újsejemút koncepcióba is beleillik. Ugye a szűken értelmezett újsejemút koncepció az kifejezetten az interkonnektivitás, ez egy rettenetes szó, tehát hogy valójában a fizikai és nem fizikai összeköttetések, eurázsiai összeköttetések fejlesztésére irányul. Ezt nagyon sokan úgy képzelték el régebben, hogy a kínaiak az újsejemút alatt azt értik, hogy lesz egy, az az egy darab út, vasút vagy közút, ami Közép-Kínából eljön Európába, egész Ázsián keresztül. Valójában nem erről van szó, itt hálózatokban gondolkodnak a kínaiak, bármit, bárkivel, mindent, mindenkivel összekötnek, beleértve nem csak vasutat vagy közutat, hanem kikötői infrastruktúrát, repülői vagy reptéri infrastruktúrát, vagy éppenséggel optikai kábeleket is, tehát internetes összeköttetés. De hát aztán erre jó kínai módra ráépült egy újabb réteg, ami például már a kultúrák közötti összeköttetésről beszél. Ami új sejemút nevű tanulmányi csereprogramokat jelent, vagy egyetemi hálózatokat. Tehát ennek megfelelően a Fudanra is szerintem rá lehet ütni ezt a bélyeget, vagy rá fogják ütni a bélyeget, hogyha ez összejön, de ez azt is jelenti, hogy bármi lehet új sejemút, és közben esetleg nem az.
Jó, köszi. És akkor hát tegyük világossá az álláspontunkat, mert itt ugye alapvetően azt hiszem, hogy a következő blogban egy kicsit Kínával kapcsolatban nem a főáramú vélekedést fogjuk megbeszélni, de azt tegyük világossá, hogy mi itt nem akarunk megtámogatni ebben a magyar belpolitikai vitában senkit. Én személy szerint rossz ötletnek tartom a Belgrád-Budapestet, egyetértek azzal, hogy ez nem egy megtérülő beruházás, és hát alapvetően ebben a formában a Fudánt is rossz ötletnek tartom. Alapvetően nem vagyok ellene, hogy a Fudán Magyarországon megjelenjen és tanítson, de ebben a konstrukcióban én ezt rossz ötletnek tartom. Nem tudom, hogy akarsz erről mondani valamit, hogy neked mi a véleményed erről a két projektről.
Nagyon hasonló, én is azt gondolom, hogy itt a kulcs szó vagy kulcs mondat az a ebben a formában. Ami egyébként szerintem a Belgrád-Budapeste is megáll, tehát valójában a Belgrád-Budapestben van fantázia, csak nem ebben a formában, és itt különösen a költségek, mind a Fudán, mind pedig a Belgrád-Budapest esetén, a költségek, illetve a konstrukció az, ami nehezen indokolható, sőt nem csak nehezen indokolható, hanem eddig igazából nem láttunk olyan megvalósíthatósági tanulmányt, vagy pénzügyi tervezést hivatalos forrásból, ami ezeket alá tudta volna támasztani, ezeket a gigantikus összegeket. Ugye a Belgrád-Budapest esetén, hát ha jól emlékszem, az utolsó összegek 700 milliárd forint körül jártak, de hát ugye az egy ideje nagy a csönd, ami mindig gyanús, tehát hogy lesz ez még több is. A Fudan Campus kapcsán 1,3 milliárd dollár vagy euró, ami szintén ugye ilyen 5-600 milliárd forintról beszélhetünk, ezeket nagyon nehéz indokolni, sőt azt hiszem, hogy nem is lehet.
Ami ugye a Fudár esetében duplája annak a pénznek, amit évente a magyar állam a teljes magyar felsőoktatásra költ, csak hogy így perspektívába helyezzük a dolgot. Na de hogy most, hogy ezt a...
Bocs, illetve, hogy azért engem még az is elgondolkodtad, hogyha mondjuk egy Harvardnak, Cambridge-nek, Yale-nek, Humboldtnak azt mondjuk, hogy gyerekek, itt van 600 milliárd forint, kaptok egy vadi új kampuszt, lehet, hogy ők is azt mondták volna, hogy jó, akkor csinálunk itt egy filiáét, tehát még ezen is érdemes lett volna elgondolkodni, akár ha már ennyi fölösleges pénzünk van.
Világos. Na most akkor most, hogy ezt a magyar dolgot egy kicsit így kontextusba helyeztük, akkor menjünk rá konkrétan a témájára a beszélgetésünknek, ami inkább a fejlődő világ. És itt ugye nagyon elterjedt az a nézet, én azt merném mondani, hogy ez ma már főáramú nézetté vált, hogy amit Kína folytat, az egy úgynevezett adósságdiplomácia. Tehát ez a kifejezés jelenik meg a legtöbb főáramú cikkben, hogy itt Kínának tulajdonképpen az a célja, hogy ezeket az országokat, amelyeket hát névlegesen megsegít, de valójában inkább maga alá akar hajtani, ezeket úgy eladósítsa, hogy aztán utána ezek az országok hát egyrészt adjanak át neki vagyonelemeket, tehát Kína ott birtokosává váljon kikötőknek, földterületeknek, ennek, annak, másrészt pedig hát politikailag a befolyása alá vonja ezeket az országokat, és hogy ez egy ilyen tudatos adósságdiplomácia lenne. És hát te, amikor erről szoktál írni, beszélni, akkor ezt problematizálni szoktad, és azt szoktad írni, mondani, hogy hát ez nem ennyire egyszerű ez a kérdés, hogy ezt így szabad lenne elkönyvelni, hogy itt ez egy ilyen tudatos gonosz terv Kína oldaláról. Akkor kérlek, hogy meséld el, hogy miért szoktad ezt írni?
Alapvetően ugye 2013 környékén indult el ez az egész új sejemút, és akkor a világ erre felfigyelt. Ugyanakkor tudományos szempontból érthető az, hogy el kellett telnie jó pár évnek, és meg kellett születnie jó pár olyan kínaiaknak, más országokkal köttetett megállapodásának, ami alapján tudunk dolgozni, ami alapján kutatók adatokat tudtak valójában kivesézni. És amit az előbb említettél, ez az adósságdiplomácia, vagy adósságcsapdadiplomácia, ez elsősorban az Egyesült Államok Trump kormányzata által elindított, hát én nem nagyon tudok erre jobb szót, propaganda kampány. Itt az amerikaiak két fő esetre tudtak mutogatni újjal. Az egyik a Sri Lankában balul elsült kikötőbefektetés. Ugye közelebbről a Hambantota kikötőről beszélünk, ami Sri Lanka déli részén egy kereskedelmi kikötői infrastruktúra építés volt. És itt ugye az történt, vagy legalábbis a hírekben ez olybá tűnt föl, hogy a kínaiak, miután adtak összesen kb. 1 milliárd dollárnyi hitelt az ottani kormányzatnak, majd a kikötő megépült, de az nem volt képes kitermelni a saját költségeit, ekkor a kölcsönszerződés értelmében a kínai kormány az rátette a kezét, pontosabban a kínai vállalatok, tehát állami tulajdonú vállalatok rátették a kezüket a 2017 környékén erre a kikötői infrastruktúrára. Egy hasonló eset ment végbe, majdnem hasonló eset Malajziában, ahol pedig az úgynevezett keleti vasúti fővonal volt egy, vagy keleti vasúti fővonalat építették hasonló konstrukcióban, hitelkonstrukcióban a kínai vállalatok, és ott is felmerült ez, hogy végül kínai kézbe kerüljön maga a vasútvonal, mert nem tudta volna a maláj kormány a felmerülő költségeket fedezni. Na most ugye érdemes azt itt arra felhívni a figyelmet, hogy van kettő ilyen esetünk, amire lehet mutogatni, és egyébként 2000 és 2017 között az utolsó ilyen nagyobb felmérés szerint a kínaiak körülbelül 13 ezer különböző ilyen befektetési projektben vettek részt valamilyen formában a világ minden táján. Tehát 13 ezer. De még az ilyen nagyobbakból is, amik azért feltűnnek a média radarján, azok is több száz volt az elmúlt években, és ehhez képest ugye kettő ilyen lehet mutogatni újra. Egyébként az elmúlt években, 2019 eleje óta kezdtek arról tanulmányok megjelenni, hogy ez a Trumpi írában használt adósságcsapda diplomácia kifejezés, ez valójában empirikus kutatások alapján nem állja meg a helyét. Most felmerülhetne a hallgatókban a kérdés, hogy na jó, ki finanszírozta ezeket a kutatásokat, biztos a kínaiak pénzelték, de nem erről van szó, ugye több ilyen kutatás is napvilágot látott az elmúlt két évben, a brit külügyi intézet, a Chatham House, őket biztos, hogy nem lehet azzal vádolni, hogy a kínaiak zsebébe lennének, illetve az első ilyen nagyobb tanulmányt, az pedig a Rhodium Group tette közzé, amiben például egy ismert német származású kutató hajtotta végre ezt a kutatást, úgyhogy most már nyugati kutatói körökben is elterjedt az a nézet, hogy valójában itt nem beszélhetünk arról, és itt precízen kell fogalmaznom, nem beszélhetünk arról, hogy a kínai kormányzat egy tudatos globális stratégia mentén tudatosan taszítaná a szegény, ártatlan és gyanútlan fejlődő országokat olyan helyzetbe, ahol a kínaiak előre tudják, hogy majd ez a recipiens ország úgyse tudja visszafizetni az adósságot, és ezért a kínaiak majd rátehetik a kezüket az ottani infrastruktúrára, vagy éppen földterületekre. Tehát erről így nincs szó. Miről van szó akkor valójában, és akkor itt ugye kezd a részletekben rejleni az ördög. Először is azt kell elmondanunk, hogy Kína és a kínai kultúra egyik alapvető vonása az, hogy lépésről lépésre halad, ugye ezt az angol, ezt a trial and error kifejezést szokta erre használni, tehát hogy tesz kis lépéseket, utána ott a hibákból vagy a tapasztalatokból levonja a következtetéseket, ennek megfelelően adjusztálja a saját programját, és akkor megy tovább ilyen szép fokozatosan. A kínai hitelkihelyezések vagy éppenséggel befektetések ugyanígy egy ilyen tanulási folyamaton mentek keresztül az elmúlt most már évtizedek folyamán, és hát ebbe bizony vannak szépen olyan hibák is, amikben aztán nem csak a recipiens ország, hanem a kínai hitelező vagy hitelkihelyezők is megütik a bokájukat. A másik fontos dolog, amit itt el kell mondani, hogy a kínai hitelkihelyezések, illetve általában a külgazdasági stratégiájuk az nem egy ilyen fölülről irányított ördögi terven alapuló központosított valami, valójában számtalan kínai szereplő vesz részt ezekben a játszmákban, különböző nagyvállalatok, különböző bankok, a helyi kínai elit, ugye tudjuk, hogy a világ legnagyobb diaszpórája a kínai, 50-60 millióan élnek a világ különböző országaiban, és természetesen a recipiens országnak is a kormányzata az, amely óriási felelősséget visel ezekben az ügyekben. És talán ezt az utolsót érdemes kihangsúlyozni, hogy nem a kínaiak azok, akik tönkreteszik azt az adott országot, ahol valamiféle ilyen botrány alakul ki, hanem valójában az ottani korrupt elit az, amely örömmel fogadja a kínaiaknak az olyan ajánlatait, amelyek valóban nem felelnek meg mondjuk a nyugati hitelkihelyezési vagy éppen segélypolitikai sztenderdeknek, és itt van a kutya elásva, hogy a kínai sztenderdek elmaradottak, fejlődnek egyébként, tehát ők is sokat változtattak az elmúlt időszakban, és ez találkozik a helyi politikai eliteknek a saját érdekeivel, akár politikai érdekeivel, ugye nagy látványos fejlesztéseket hajtsanak végre, vagy éppen korrupciós érdekeivel, hogy a saját zsebükbe tömjék a pénzt. Úgyhogy egyébként az amerikai szakirodalom is egy picit most már változtatott a terminus technikusain. Korábban nagyon szerették ezt a, és egyes körökben még most is, ezt a malign Chinese influence, tehát ez a rossz indulatú, gonosz kínai befolyás kifejezés használni. Én azt gondolom, hogy most már egy picit szofisztikáltabb körökben inkább azt mondják, hogy corrosive Chinese influence, vagy corrosive capital, tehát hogy egy ilyen korróziós, vagy korrózióra hajlamosító kínai tőke jelenik meg, ami ugye azt jelenti, hogy önmagával a kínai pénzzel nem lenne gond, csak éppen a helyi viszonyok közepette árt végeredményben az országnak, de nem szándékoltan. Inkább azt mondanám, hogy a kínaiakat ez nem hatja meg annyira lelkileg vagy erkölcsileg, hogy milyen mellékhatásai vannak az ő megjelenésüknek egy ország belpolitikájában.
Most az nagyon érdekes, amit mondasz, hogy ugye kik ezek az országok tulajdonképpen, meg kik ezek a korrupt helyi elitek. Ugye ezek azért, ha valaki megnézi a listáját ezeknek az országoknak, nem kizárólag, mert nyilván fejlettebb országok is vannak, de azért ezek a világ legfejletlenebb országai nagyon sokszor, ahol hát ugye egyszerűen az ország fejletlenségéből adódóan nagyon sokszor politikai instabilitás van, korrupt helyi elitek, instabil kormányzat, középosztályról nagyon ritkán beszélhetünk, amelyik mondjuk ellenőrizni tudná a helyi eliteket, és így tovább. És hát ugye a kínai megközelítés az az, hogy itt politikai elvárások nincsenek. Tehát korrupciós vagy emberi jogi kérdéseket a kínaiak nem firtatnak, ezért ezek az elitek könnyebben jutnak hozzá a pénzhez, nyugati világban ez gyakrabban előkerül, és hát a másik az, amit szoktak mondani ezekben az országokban, hogy hát amúgy meg egyáltalán nem szoktak hozzájutni ilyen összegekhez. Tehát egy nagyon gyakori mondás, amikor mondjuk újságírók elmennek és megkérdezik a helyi lakosságot, nem is feltétlenül az elitet, hanem a lakosságot, akkor azt mondják, hogy hát nézzük meg, hát ebben az országban utoljára akkor építettek vasútvonalat, amikor itt voltak a brit gyarmatosítók. Azóta itt nem épült semmi, és most ide jöttek a kínaiak, és építettek nekünk, mondjuk Etiópiában hallottam egy ilyesmit, egy szuper gyors vasútvonalat, tehát Ázsia, Afrika nagy részén, ez egy, és azt gondolom, hogy ez méltányolandó, tehát hogy a helyi lakosság ezt úgy érzékeli, hogy végre valaki hosszú évtizedek után érdemben segít nekünk, amúgy meg nem jutottunk volna érdemben pénzhez, sőt, hozzáteszek még egy valamit, ugye összeszokták hasonlítani ezeket az IMF-nek és a Világbanknak a különböző csomagjaival, ahol azt mondják, hogy hát ezek a nagy nemzetközi szervezetek idejöttek, mindenfajta megszorításokat vártak el tőlünk, meg a Washington konszenzus, ezek bizonyíthatóan nem tettek jót az országoknak, ugye erről szól mondjuk Joseph Stiglitznek a munkássága, aki a Világbank vezető közgazdászából lett Nobel-díjas közgazdász, és több könyvet írt erről, hogy mennyire káros volt ezeknek a nagy nemzetközi pénzügyi intézményeknek a hitelezése, és akkor azt mondják ezek a helyi lakosok, hogy hát ehhez képest Kína idejön és épít nekünk kikötőt, vasutat, tehát hogy tulajdonképpen az ő perspektívájukból teljesen érthető, hogy ők ezeket a hiteleket szeretik. Az más kérdés, amit mondasz, hogy hát közben meg nagyon sokszor korrupt elitjeik vannak, akik hát egyrészt képtelenek érdemben a projekteket működtetni, és jó megtérülősű projekteket csinálni, másrészt meg ellopják a pénzeket.
Így van, és egyébként azt se felejtsük el, hogy a kínaiak nem feltétlenül azért mennek ezekbe a legkevésbé fejlett vagy fejlődő országokba, mert ott érzik azt, hogy itt most a zavarosba halászhatnak, hanem azért is, mert hát a fejlett országokban nem tudnának labdába rúgni a kínai cégek. Tehát sem politikai, sem egyébként minőségi vagy szabványokból nem képzelhető el az egyelőre, teszem hozzá, hogy mondjuk a kínaiak, az amerikai, a francia vagy a német piacon tudjanak autópályát vagy vasutat építeni. Tehát itt a kínaiak
már
is egy...
Bocsánat, hogy közbevágok, de ez ma már azért egy kicsit másképp van, tehát ma már kínaiak építenek atomerőművet Nagy-Britániában például, vagy ugye a Huawei-t említeném, ami ugye 5G-s infrastruktúra, tehát ma már azért vannak olyan kínai cégek, amelyek versenyképesek akár a nyugati piacokon.
Vannak, de az azért tettem hozzá, hogy egyelőre, mert hát egyébként a Hinkley Pointi atomerőműben a kínai részvételt azt még várjuk ki a végét. A Huawei persze, hát az igen, hát az ilyen hívhatjuk infrastruktúrának, de valójában amikor mondjuk ilyen klasszikus infrastruktúráról beszélünk, tehát kikötőépítés, autópályaépítés, vonatépítés, ott még azért a kínaiak nem tartanak. De a silankai ügy az megint csak egy nagyon jó példa, ami megerősíti azt, amit mondott, hogy az egész Hambantota port, a kikötőt, azt egy kanadai cég kezdte csinálni. Tehát ők voltak az elsők, akik ott egy megvalósíthatósági tanulmányt végrehajtottak, ők azt mondták, hogy ezt jó lenne csinálni, csak aztán belebuktak a silankai belpolitikai dolgokba, és a későbbiekben is nyugati cégek próbáltak ott kapirgálni. Végül nem jött össze, és a kínaiak tudták megcsinálni, mert ők hát bevállalták azt a kockázatot, amit egy nyugati cég nem vállalt volna be, hogy itt hitelt helyez ki, illetve hogy az építkezés.
Na, ez egy nagyon érdekes dolog, ebbe bele is akartam menni majd később, hogy ugye a legominózusabb eset, ami így elterjedt, és szinte minden ilyen cikkben megjelenik, ez a Sri Lankai eset, ahol hát azóta több olyan cikk is született, ami egy kicsit árnyalja ezt a nagyon negatív képet. Ugye az egyik, amit szoktak mondani, hogy azóta viszont ez a kikötő, ez bizony használatra került, és mivel jó helyen van alapvetően, ezért ez most már el tudja azért vonzani egy részét a szingapúri ilyen dokkolásoknak. A második pedig, hogy amit mondtál, hogy hát alapvetően egy kanadai cég csinálta, később egy dán cég csinált megvalósíthatósági tanulmányt, mind a két társaság azt mondta, hogy ez egy jó ötlet, ezt csinálni kell, jó helyen van, és hát alapvetően ugye aztán a kínaiak meglehetősen előnyös hitelt adtak, először egy 6%-os, másodszor egy 2%-os hitelt, amik azért ahhoz képest, hogy Sri Lanka egy háborús ország volt, polgárháború volt, még a 6%-os hitel is meglehetősen jó, a kettő meg aztán fantasztikus, tehát ezzel tulajdonképpen pénzügyi értelemben nem jártak rosszul, és hát én azt látom ebből a példából, amit korábban mondtál, hogy hát ha valaki elszúrta a dolgot, akkor az a Sri Lankai helyi elit volt. Ja, és még egy dolog, Sri Lanka problémái, adósság problémái nem itt kezdődtek. Tehát amit még szintén hozzá szoktak tenni, hogy Sri Lanka amúgy is egy rettentően eladósodott ország volt, már IMF hitelekkel és különböző nyugati és japán hitelekkel volt amúgy is kitömve, tehát hogy erről se szoktak írni sokszor, hogy az, hogy most a kínaiaknak nem tudtak visszafizetni, az nem egy egyedi eset, mert alapvetően a nyugati világnak se tudtak visszafizetni, tehát ez megint inkább Sri Lankáról szól, mint Kínáról.
Így van, egyébként a Sri Lankai adósságszolgálatnak kb. 5%-a volt Kína irányában, és az összes többi az a Nyugat-Európa, Egyesült Államok, Japán, IMF, stb. Viszont ebben az esetben arról is érdemes egy picit beszélnünk, hogy a kínaiak hogyan szerződnek ilyen nemzetközi projekteknél. Erre is volt nemrégiben egy nagyon érdekes tanulmány, ami 100 ilyen kínai nemzetközi szerződést szerzett meg, és ezeket jogászi, jogi szempontból összehasonlították. Ugye egy benchmarkkal, vagy ha több benchmarkkal, vagy összehasonlítási alappal más nemzetközi hitelintézetekével, tehát például az IMF-ével, nemzetközi kormányközi megállapodásokkal, meg egyébként kereskedelmi bankokkal. És itt azt az érdekességet tudták megállapítani, hogy nincsen semmi kirívó jogi megoldás vagy klauzula ezekben a kínai szerződésekben egyesével, de hogyha a szerződés egészét nézzük, akkor abból már az jön ki, hogy a kínai fél akár államközi szinten is, a kínai állami nagybankok is tulajdonképpen úgy szerződnek, mint hogyha én besétálnék itt Budapesten egy kereskedelmi bankhoz, és tudjuk, hogy az ott aláírható szerződések, azok 1100%-ig védik a bankot, és engem meg nem nagyon. Ez ugye a benchmarkokhoz képest, ez viszont összességében egy jelentős különbséget jelent, hiszen az a fő probléma, hogy míg mondjuk egy IMF, bármilyen, most azt tegyük félre, hogy milyen elvárásai vannak, ezekből ugye az IMF az elmúlt években azért jelentősen alábbhagyott, de maga a hitelnek a kihelyezése vagy a megítélése kapcsán az IMF, illetve általában a nagy fejlődő országokban székelő ilyen intézmények elvégzik azt az úgynevezett due diligence-et, vagy ezeket elvégzik a házi feladatukat, és megpróbálják azt is felmérni, hogy mik a kockázatok, ebből mekkora a kockázatot vállalnak be ők, mekkora kockázatot kell vállalni az ottani kormánynak, adott esetben tagjai a Párizsi klubnak, ami szintén nagyon védi mind a hitelkihelyezőt, mind pedig a recipiens országot. Ehhez képest a kínai szerződések azok úgy néznek ki, hogy 110%-ig védik a kínai felet, 1000 különböző klauzulával, például kizárják a párizsi klubot, tehát ez a kínai szerződések 80-90%-ával szerepelni szokott, hogy a párizsi klub nem érvényes, ami viszont azt jelenti, hogy ebben az esetben a recipiens ország hát minimum összerúgja a port az IMF-fel, vagy a párizsi klub más országaival, mert hogy ugye ennek az a hátulütője, hogy ebben az esetben a kínaiak olyan helyzetbe hozzák magukat, hogy egy esetleges csőd, vagy fizetésképtelenség, vagy fizetési nehézségek esetén az ő követeléseik előnyt élveznek minden máshoz képest. Amit ugye a párizsi klubnak, a szabályainak nem felel meg.
Azért mondják két szót erről a párizsi klubról, mert ma jelenleg Magyarországon erről Jakab Péter jut mindenkinek eszébe, de hogy mit jelent ez a párizsi klub?
A párizsi klub az alapvetően a nyugat-európai, észak-amerikai és kelet-ázsiai fejlett országoknak egy informális csoportosulása, kb. 70 éve áll fent. Először Argentinával tárgyaltak, ha jól emlékszem, 58-ban, de ezt lehet, hogy rosszul emlékszem rá, és alapvetően egy nem hivatalos együttműködési forma, amiben ezek a tipikus donor vagy éppen hitelkihelyező országok megállapodtak arról, hogy milyen formában, milyen kedvező feltételekkel adnak hitelt, és hogyan tárgyalnak az adott esetben pénzügyi bajba sodródott országokkal, hogy milyen sorrendben elégítik ki a hitelezőket, és például egy nagyon fontos szabályuk az, hogy csak addig engedik el az adósságokat a recipiens országnak, amíg abból ki nem derül, hogy egy másik kölcsönadót kezdenek el a saját állampolgárai, tehát a nyugati országok állampolgárai dotálni. Tehát itt ugye pont erről van szó, hogy a IMF innentől fogva mondjuk Sri Lankának már sokkal nehezebben ad hitelt, ha probléma van, mert attól tart, hogy a IMF-nek megítélt hitelt, azt a kínaiaktól felvett kölcsön törlesztésére fordítja majd Sri Lanka, ahelyett, hogy a saját államát rakná rendbe.
Na, az is nagyon érdekes, amit most mondasz, mert ugye azokban a tanulmányokban, amelyeket te hivatkozol, ott például azt is megnézték, hogy akkor mi történik tipikusan, hogyha egy ország nem tud visszafizetni, mert ugye a köztudatban az van, a Sri Lankai eset kapcsán, meg más esetek kapcsán, hogy hát akkor tipikusan az történik, hogy a kínaiak átveszik a kikötőt, átveszik a földterületet, tehát hogy valami szuper helyzetbe kerülnek a kínaiak. Ezek a tanulmányok pedig nagyon-nagyon sok nagy projekt elemzése alapján inkább olyasmi következtetésekre jutnak, hogy a tipikus vége egy ilyen sztorinak az, hogy vagy elengedi Kína az adósságot, amivel hát mondjuk elég nehéz azt mondani, hogy valami ördögi terv eredménye az, hogy ők elengedik a hitelt. A másik tipikus az, hogy eltolják a jövőbe, tehát átütemezik. A harmadik az pedig, hogy újra tárgyalják, nagyjából ilyesmik szoktak történni tipikusan.
Így van, egész konkrétan ugye ez a Rhodium Groupnak az elemzése, és itt ők egy, legfeljebb kettő olyan példát találtak, amely esetben valamiféle fizikai eszköz került a kínaiak kezébe, ugye az egyik a silankai kérdés, a másiknak, ha jól emlékszem, Tadzsikisztán esetében találtak ilyen esetet, amikor egy valamivel több mint 1000 négyzetkilométernyi terület került át Kínához, tehát államterület, de még ezt se tartják egyértelműen ebbe a körbe tartozónak, mert valójában volt régóta egy határvita a két fél között, és nehéz itt egy ilyen egyértelmű összeköttetést kimutatni a bedőlt hitel, illetve az államterület csere között. Ráadásul most így őszintén szólva a 9.600.000 négyzetkilométeres Kínának ez az 1000 négyzetkilométer, bár nem tudom, lehet, hogy ez valami stratégiai fontosságú hely, de valószínűleg nem egy életbevágó jelentőségű szerzemény Kínának. És így van, ahogy mondod, ez a tanulmány is arról szól, hogy az esetek döntő többségében a kínaiak például elengedik, vagy hát leírják a veszteségeiket, és elengedik a hitelt, átütemezik, vagy valamiféle megoldást próbálnak találni rá. Így jutottak el a kínaiak pont az elmúlt egy-két évben ahhoz, és így a szakirodalom is, hogy ma már egyébként nem adósságcsapdáról beszélnek a szakavatottak, hanem adó, kölcsönadó csapdáról beszélnek. Tehát arról van szó, hogy Kína elkezdte felismerni azt, hogy ezzel a saját pénzügyi helyzetét is nagy bajba sodorhatja, hogyha túl sok olyan hitelt helyez ki, ami utána nem képes teljesíteni, és ez a kínai pénzügyi rendszer stabilitását veszélyezteti. Tehát ezért utaltam arra az elején, hogy a kínaiak lényegében egy tanulási görbét járnak be, és most tartanak ott, hogy ho-ho, hát azért nem biztos, hogy ebből mi olyan jól jövünk ki, hogyha a due diligence, tehát a házi feladat elvégzése nélkül számolatlanul szórjuk ki a pénzt, mert például könnyen belefuthatnak olyan dolgokba, hát és itt mondjuk Magyarország véletlenül se jösszön eszünkbe, a kínaiaknak másút volt már olyan tapasztalatuk, ahol az addigi helyi elit egyszer csak kikerült a hatalomból, ugye egy választások útján, és a következő kormányzat az pedig azt mondta, hogy de hát kérem, ez a megállapodás, ez a szerződés, hát ez iszonyatosan ártalmas az országnak.
Montenegróban volt ilyen például.
De itt ebben az esetben például Malajzia, de valóban most ugye Montenegró, ahol az új kormány, ezzel már nem ért annyira egyet, nem volt ennyire karcos a helyzet, de valójában, ha már a Belgrád-Budapestet emlegettük, akkor azt érdemes elmondani, hogy ugye tök jó, hogy Belgrádtól Budapestig elmegy a vasút, onnan még Belgrádtól délre is elmegy, csak ott még van egy nagy lyuk, amit Észak-Macedóniának hívnak, az viszonylag új Észak-Macedón kormány, vagyis a jelenlegi, az nem akar a kínaiakkal ilyen építkezésbe belemenni, úgyhogy ott lesz egy ilyen üres járat.
És Észak-Macedóniában olyan katasztrofális a vonat, én próbáltam többször arra vonattal menni Görögországba, hogy konkrétan Skopjétől Tesszalonikig minibusszal viszik el az embereket, mert annyira rossz állapotban van a vasút. Tehát...
Hát nagyon ne haragudj, aki Magyarországról Görögországba vonattal akar menni, az magának keresi a bajt.
Az biztos, és ráadásul Dél-Szerbiában is ilyen a helyzet, tehát őrült hülyességeim egyike volt ezt megpróbálni, de minden esetre annyi, avval tisztában lettem, hogy a Balkánon katasztrofális a vasúti helyzet, és hát hiába van Budapestre vasút Belgrádból, hogyha mondjuk Szalonikitől Belgrádig nem lehet eljutni, akkor ez nagyon keveset ér. Na most, még van itt egy másik esetünk, amiről szeretnék még beszélni, és ez az ukrán példa, ami szerintem nagyon izgalmas, mert ugye az is azt mondja, hogy a főáramban az is olyan evidensnek tűnik, hogy ez egy ilyen bilaterális dolog marad, a kínaiak hatalmasak, a kínaiak erősek, maguk alá gyűrik az országokat, nincs appelláta, és ehhez képest ugye van itt egy esetünk, amikor szerződést kötött Ukrajna, hogy leszállít egy csomó gabonát Kínának, nem tudta leszállítani, és ott érdekes módon nemzetközi arbitráció lett belőle. Tehát nem az volt, hogy a hatalmas Kína azt mondja a gyenge, amúgy is térdre rogyott Ukrajnának, hogy azt csináljátok, amit mi akarunk, hanem nemzetközi arbitráció oldotta meg valamennyire ezt a kérdést.
Alapvetően Ukrajna esetében az az érdekes helyzet áll fent, hogy Oroszországgal való konfliktus az kihat a Kínával fenntartott kapcsolataira is. Ugye áttételes módon egész egyszerűen arról van szó, hogy 2014 óta, sőt hát azt megelőzően is ugye az ukránok elkezdtek közeledni a nyugathoz, az Oroszország által végrehajtott inváziót követően pedig egyértelműen az Egyesült Államok segítségére és részben az Európai Unió segítségére vannak utalva. Na most ez a korábbiakban még nem élezte ki annyira a helyzetet, de ma már látjuk, hogy Ukrajnának is nagyon alaposan meg kell gondolnia azt, hogy mennyire bosszantják az amerikaiakat esetleg egy Pekinggel szorosabb kapcsolat segítségével. Tehát azt látom, hogy Ukrajna nem fog közelebb húzódni Kínához két okból. Az egyik ez, mert hogy az amerikaiakat ezzel nem akarják maguktól elidegeníteni, a másik meg az, hogy a legtöbb Oroszországgal problémás helyzetet ápoló ország, például Ukrajna mellett Lengyelország, vagy éppen a balti országok, ott az látható, hogy a Kína megítélését húzza lefele magával Oroszország megítélése. Tehát, hogy a lengyel eredményeknél, közvélemény kutatási eredményeknél nagyon szépen kivilágzik az, hogy önmagában Kínával még nem lenne olyan nagy bajuk, de ha már Oroszországgal együtt említjük, akkor bizony látják a lengyelek, és így az ukránok is az erős orosz-kínai együttműködést, és úgymond rossz fényt vet Oroszország.
Litvánia baromi erősen Kína ellenes lett pont ugyanebben a logikával az utóbbi időben.
Így van, bár a litván közvélemény kutatás, vagy pontosabban a balti közvélemény kutatási adatoknál ugye egy picit torzítja a képet az, hogy mind a három országban van bőven orosz kisebbség, ezért ott ezeket a közvélemény kutatási adatokat valahogy tisztítani kéne ettől, de valóban Litvánia az elmúlt, hát körülbelül az elmúlt egy évben a Kína ellenes európai irányvonal fő szószólója lett, ami azért érdekes egy emlékeim szerint kétmilliós országtól Kínával így szembe menni. De hát a litván kollégáim azért szoktak arról beszélni, hogy itt van hátszele a dolognak nemzetközi szintéren.
Most még egy dologról szeretnék beszélni, és ez a összehasonlítás a nyugati világgal. Mert hogy ugye az is szerintem egy probléma, hogy ezt az egész kínai hitelezést ezt úgy önmagában szokták kritizálni, és hát soha nem hasonlítják össze azzal, hogy hát mit jelentett ugyanezen hitelezett országoknak a nyugati hitelezés. És ugye erre is vannak tanulmányok, hogy például Afrika esetében egy norvég egyetem kutatása mutatta ki, hogy minden egyes dollárra, ami a nyugati világból Afrikába megy, 10 dollár jön vissza onnan. Tehát ami oda megy, az ugye külföldi működőtőke, segély, multinacionális cégeknek mindenfajta beruházásai ez az, és ennek a tízszerese jön vissza, alapvetően lényegében offshore-ba, főként Svájcba, Londonba, hasonló helyekre, mert hogy megint csak a korrupt helyi elitek alapvetően nyugatról vásárolnak, nyugatra viszik ki a dugi pénzeiket, a multinacionális cégek transferáraznak, és azt is offshore segítségével, tehát hogy egyáltalán nem járnak jól a nyugati pénzekkel sem ezek a segélyezett országok. Tehát szerintem egy korrekt összehasonlítás a kínai programmal szemben az az lenne, hogyha megnézzük, hogy hát milyen alternatíváik vannak ezeknek az országoknak, és hát nagyon-nagyon szűkek ezek, tehát valójában, ha ők azt kell, hogy mérlegeljék, hogy nemzetközi pénzügyi intézmények, nyugati hitelezők, nyugati befektetők, kínai hitelezők, kínai befektetők, akkor ebben az összehasonlításban nem is annyira rossz nekik ez a kínai, nem tűnik annyira rossznak ez a kínai alternatíva.
Hát nem tűnik nekik rossznak, úgyhogy azt élene érdemes vizsgálni, hogy kiről beszélünk. A helyi eliteknek persze, hát sőt, kifejezetten vonzóak ezek a kínai alternatívák, ahol a standardek sokkal lazábbak, a szabályozás sokkal lazább, egyáltalán nem kérnek a számon a kínaiak olyan elvárásokat, mint például emberi jogok, demokrácia, női egyenjogúság, és stb. Stb. Tehát az elit számára ez egyértelműen vonzóbb lehet. Ezért volt talán mérföldkő az, amikor a 19. KKP kongresszuson Xi Jinping tartott egy beszédet, és ott elhangzott részéről az, hogy a kínai népköztársaság immáron hajlandó exportálni az úgynevezett pekingi konszenzust, vagy kínai modellt. Ez azért volt ugye mérföldkő, mert előtte évtizedeken keresztül a kínaiak tagadták azt, hogy a kínai modell az egyáltalán exportálható lenne. És Xi Jinping gyakorlatilag kimondta azt, hogy hajlandó a Kína azokat a fejlődő országokat gazdasági növekedésükben támogatni, amelyek szeretnének gyorsan növekedni, anélkül, hogy az egyéb nyugat által rájuk oktrojált ilyen hámot a nyakukba kellene venni, vagy a zablát a szájukba kéne venni. Most értsd, tehát hogy úgy segítünk titeket gazdaságilag növekedni, hogy nem kell ezért demokráciában, vagy emberi jogokban előrelépnetek. Ez a fejlődő országok, vagy hát néha nem csak fejlődő országok elitjének valóban vonzó lehet, örökké hatalomban maradni, a nép száját befogni ugye azzal, hogy van kenyér, miközben viszont a demokráciát nem kell erősíteni. Na most, hogy az a népnek magának, ami hát ez megint egy ilyen nagyon tág fogalom, hogy ez mennyire jó hosszú távon, hát ezen már el lehet gondolkodni. A nyugat az valóban azt mondja, hogy mi sem csak is kizárólag altruista hajlamokból segítjük ezeket az országokat, de valóban megpróbáljuk azt elérni, hogy ott a népjólét, például az ilyen demokratikus intézkedések útján fejlődjön. Cinikus megközelítéssel viszont azt is lehet mondani, hogy a nyugat az most egész egyszerűen fel van azon háborodva, hogy versenytársa támadt, hogy eddig ugye az ilyen típusú, hívjuk segítségnek, vagy ilyen típusú pénzügy jelenléte, az igazából versenytárs nélkül tudott Afrikában, vagy a fejlődő világ más részeiben megjelenni, és most itt vannak a kínaiak. Na de hogy azért a kínaiak pénznél sem minden fenékig tejfel, itt két dolgot szeretnék megemlíteni, az egyik az, hogy az elmúlt 5-8 évben most már rendszeresen jönnek a hírek arról, hogy például az Afrikában jelenlévő kínai vállalatokat, sőt azoknak a vállalóit néha egy kicsit meglincselik a helyiek, tüntetések vannak, emberrablások vannak, és fel vannak azon háborodva, hogy Kína, mondják ezt a helyiek, más eszközökkel, de ugyanúgy gyarmatosít, ugyanúgy csak az ásványkincseket akarja kivinni. És a másik dolog, ami mostanában terjed, ez a korábban említettem a kínaiaknak ezt a kedvenc ilyen kis bomóját, vagy propaganda szlogenjét, ez a win-win situation, tehát mind a két fél nyer, és ma már gyakran hallani azt ezekből a fejlődő országokból, hogy ja, ezt ismerjük, ez valójában azt jelenti, hogy China wins twice, tehát hogy Kína kétszer nyer, azért win-win.
Mind a két win az kínai win,
Mind a két win az kínai win, és hát hogyha megnézzük tulajdonképpen ezeknek az újságmúlthoz kapcsolódó hitelszerződéseknek a részleteit, akkor egyrészt ugye említettük korábban azt, hogy 1000%-ig védi Kínát, másrészt említettük azt, hogy a kínaiak adnak hitelt, általában piaci alapon, abból a hitelből a helyi államnak meg kell bíznia egy kínai vállalatot, hogy építse meg az infrastruktúrát, tehát az összeg az gyakorlatilag egy az egyben azonnal visszáramlik Kínában, majd ugye a recipiens ország az évtizedeken keresztül fizeti még a kamatokat is. Ez önmagában nem feltétlenül baj, hiszen az infrastruktúra létrejön, ha az infrastruktúra aztán tulajdonképpen gazdasági hozzáadott értéket képes termelni. Ha hülyeségre költik el, akkor baj van.
Igen, ez nagyon fontos, hogy ezt elhangozzon ebben a beszélgetésben, hogy hát ez az esetek többségében azt jelenti, hogy az építést kínai cég végzi, nagyon sokszor a működtetést is, tehát mondjuk a kikötők esetében akár Pireuszról beszélünk, akár erről az említett Sri Lankairól, de sok másról is, tehát magát a működtetést is kínai cég végzi. Tehát, hogy ha van értelme ennek a kétszeresen kínai win-winnek, akkor ez, hogy ők is építik, ők is működtetik, tehát nyilván ezek óriási előnyök, és semmiképpen nem akartuk azt a benyomást kelteni itt ebben a beszélgetésben, hogy problémamentes lenne a kínai hitelezés vagy fejlesztéspolitika. Alapvetően azzal szeretném zárni, hogy akárhányszor erre a kérdésre gondolok, én mindig arra a konklúzióra jutok, és kíváncsi vagyok, hogy ezzel egyetértesz-e, hogy a legjobb módszer arra, hogy ezt egy kicsit kezeljük, az lenne, hogyha mondjuk az Európai Uniónak megsokszoroznánk a fejlesztés politikáját világszerte. Tehát, hogy ahelyett, hogy kritizálnánk a kínaiakat, ehelyett az EU azt mondaná, hogy hát azokban az országokban, ahol a kínaiak ott vannak, meg más országokban is, az EU sokkal többet fektetne be békés fejlesztési célokra. Tehát ahelyett, hogy ugye jelenleg masszívan fegyvert exportálunk a háborús övezetekben meg világszerte, helyett mi lenne, hogyha az EU az egyébként rendkívül alacsony, tehát nemzetközi összehasonlításban magas, de önmagában alacsony fejlesztési pénzeit mondjuk meg háromszorozná, négyszerezni, ötszörözni, és akkor vetétársai lennénk, és mondjuk az Európai Unió értékrendszerét is oda tudnánk vinni, amellett, hogy hát ezek az országok úgy éreznék, hogy törődve vannak. Mit gondolsz?
Van erre irányuló törekvés, viszonylag hamar, már egy kb. 5 évvel ezelőtt az Európai Unió is bejelentette az ő konnektivitási vagy összeköttetési platformját, ami pont erről szólt volna, hogy ne csak a sejem úgy jöjjön el idáig, hanem Európa is induljon el kelet fel, és akkor valahol találkozunk. A kínaiak is érzékelték azt, hogy a nyugati politikai ellenszelet esetleg úgy lehetne csillapítani, hogyha ezekbe az új sejemút projektekbe bevesznek nyugati vállalatokat is. Tehát konkrétan, hogy a német és francia cégek koprodukcióba építsenek itt-ott a kínaiakkal. Ugyanakkor én azt látom, hogy egyrészt az Európai Uniónak erre az anyagi kapacitásai meglepő módon nem biztos, hogy elégségesek. Konkrétan arra utalok itt, hogy a Kínában a megtakarítási ráta még mindig olyan magas, hogy egész egyszerűen a kínai államban sokkal több pénz van, amit tudnak mozgósítani és központilag irányítani, mint Európában, ami alapvetően egy gazdagabb térség, csak mi fel is használjuk, meg is esszük, vagy el is fogyasztjuk bármilyen formában az európai pénzeket. És én egyszer egy tanulmányt az Egyesült Államok és Kína összehasonlításában olvastam, és ott is ugyanez volt a végeredmény, az Egyesült Államoknak még jóval nagyobb a GDP-je, csak éppen el is fogyasztja, a kínaiak meg ki tudják helyezni. És még egy, nem is annyira ellenérv, mint inkább aggodalom, hogy nagyon sokszor halljuk azt, hogy a recipiens országoknak ez a package, you know, ez a package az, ami tetszik, amit a kínaiak tudnak adni, hogy akkor mi hozzuk a finanszírozást is hozzá, adjuk a céget is hozzá, és akkor így kulcsra készen odaadjuk, akár még üzemeltetjük is utána, hiszen még egyszer ez fontos hangsúlyozni, önmagában ez az üzleti modell nem rossz, a recipiens ország számára sem, ha ez egy értelmes befektetésben valósul meg. Most a nyugati cégeknél már csak azért is, mert ugye az Európai Uniónak, illetve a nyugati kapitalista országoknak a versenyszabályozása nagyon sok esetben ezt az összefonódást kizárja. Picit visszautalva itt a Budapest-Belgrád vasútra, ne felejtsük el, hogy az első esetben, az első felvonásnál az Európai Bizottság azért indított kötelezettségszegési eljárás Magyarország mellett, mert hogy pontosan így az eredeti szerződésben össze volt kötve a hitel és a kivitelező cég. Tehát egy ilyen csomag volt, és erre azt mondta az Európai Unió, hogy nem, először a hitelre kell külön egy versenyeljárás, és utána a kivitelező cégre. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés számomra, hogy hosszú távon a nyugati világban egyébként okkal és joggal kiforrott szabályozási környezet, az tud-e a kínaiakkal versenyezni. Persze itt van egyfajta konvergencia, hogy erre korábban is már utaltunk, a kínaiak is rájönnek szépen arra, hogy azért a nyugati szabályozásnak sem véletlenül alakultak ki úgy a részletei, ahogy, és a kínaiak is indulnak ebbe az irányba, de egyelőre a fejlődő világban én azt látom, hogy versenyelőnyük van.
Jó, köszi szépen. Van-e olyan, amit ezzel kapcsolatban, ezzel a kérdéssel kapcsolatban érdemes meg elmondani, hogy nem került szóba ebben a beszélgetésben?
Talán egyetlen egy örök javaslat Kína kapcsán, hogy nem fekete vagy fehér, mint ahogy azt hiszem ez az elmúlt egy óra is nagyon jól bizonyítja, hogy nem szabad mindent elhinnünk, se pró, se kontra, a dolgok általában sokkal bonyolultabbak, Kína sem egy gonosz, de nem is egy jó tétemény, és hogy a helyi kormánynak van mindig a legnagyobb felelőssége, hogy okos döntést hozzon, akár kínai, akár más pénzfektetve.
Ez egy nagyon jó végszó volt. Köszönöm szépen Matura Tamásnak, a Corvinus Kína szakértőjének a beszélgetést. Köszi.
Köszönöm szépen.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.